Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 50,84 század pontos emelkedéssel 44.453 ponton nyitott. Ez a tegnapi záróértékhez képest több mint 0,1%-os erősödésnek számít. Kérdés az, hogy változott-e ez a szám az elmúlt 7 percben? Peke Károly a portfólió elemzője a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó napot kívánok!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre felfelé indult a budapesti értéktőzsde BUX indexe, tehát változott a nyitáskor látott érték. Most 0,4% körüli pluszban van a vezető tőzsdeindex. A blue chipek, vagy vezető papírok pedig felemás teljesítményt mutatnak. A Magyar Telekom, ami egyelőre kilóg a sorból 0,25%-os gyengülésével, 406 forinton áll most. Az OTP 13.720 forintba kerül, ez 0,3%-kal magasabb a tegnap délutáni értéknél. A Richter pedig 8.610 forinton áll, ami 0,4%-os drágulásnak felel meg. A MOL, ami egyelőre leginkább felfelé húzza a BUX indexet, az olajpapír 0,8%-os pluszban van, 2290 forinton jelenleg.
Hogy áll a forint árfolyama, elérheti a kritikus 370-et?
Egyelőre erősödéssel kezdett ma reggel a forint, bár ezt nagyon mérsékelt, ez az erősödés nagyjából 0,1%-kal erősödött a magyar deviza az euróval szemben, így most 364 alatt jár, egy picivel a jegyzés, 363 forint 93 fillért kell most éppen az 4 euróért. Ezzel együtt továbbra is azt mondhatjuk, hogy ha tovább gyengülne innen a forint, akkor valóban belátható közelségbe kerülne a tavaly látott történelmi mély pont a magyar deviza szempontjából, 370 közelében. Ehhez az kellene, hogy a következő napokban a 365-ös szintet átvigye az euró-forint jegyzés. Most egyelőre azt látjuk, hogy a hét elején, illetve a múlt hét második felében látott gyengülési hullám egy picit megtorpant, és itt 364 körül egy picit megpihen az árfolyam. Kérdés, hogy majd innen merre indul. Ebből a szempontból érdemes lesz figyelni a járványhelyzetet, illetve a külföldi híreket, elsősorban az inflációs kilátásokat és az amerikai állampapírpiaci hozamokat, ezek, amik eldönthetik a forint sorsát is rövid távon. A dollárral szemben most 301 forint 18 fillérnél járunk, az angol font pedig 420 forint 85 fillérbe kerül.
Az árfolyamok és a járványhelyzet figyelésén kívül kell felhívnád még valamire, vagy fel tudod hívni még valamire a figyelmet a gazdasági élet területén?
Ma igazán fontos makroadat nem lesz, továbbra is elsősorban a koronavírussal kapcsolatos hírekre figyelhetnek a befektetők, illetve, hogy említettem, az amerikai állampapírpiac az, ami már hetek óta egy picit aggasztónak tűnik. A következő időszakban, ami talán a legfontosabb lesz majd, de még addig két hetet várni kell, az a Fed kamat döntő ülése lesz. Néhány szakértő azt gondolja, hogy éppen az elmúlt napok vagy az elmúlt hetek hozamemelkedésére reagálnia kell a jegybank is, és valamilyen lépésekre számítanak a március közepén esedékes kamatdöntő ülésen.
Köszönöm szépen, folytatjuk majd bő negyed óra múlva Beke Károly a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tegnap délután 2 órától határozatlan időre leállt a termelés Makón a gumigyárban, tájékoztatta az Inforádiót a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke. Hozzátette, hogy nem béremelést követelnek, hanem azt, hogy a munkáltató minél hamarabb és minden ponton állítsa vissza a tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződést. Sipos Ildikó kérdezte Radics Gábort.
Azért gyakorlatilag a munkáltató hozzáállásában nem látunk változást, ha csak azt nem lehet változásnak nevezni. Most már egyre erősebben próbálja ránk erőszakolni azt a Continental AG által egyébként tiltott módszert, hogy a másik szakszervezetekkel próbál bennünket visszakényszeríteni a tárgyalóasztalhoz. Tudni kell, hogy a sztrájk fenyegetettség, a sztrájk intézménye az egy speciális nyomásgyakorló eszköz, és akkor, hogyha a felek fél év alatt nem tudnak megállapodni, mert ugye nincs elmozdulás, a szakszervezeti töréspont és a munkáltatói töréspont nem találkozik, akkor nyilván lezárhatja akár az egyik fél, akár mindkét fél a kollektív tárgyalásokat azzal, hogy eredménytelennek nyilvánítja. Nálunk ez megtörtént, utána fokozatosság elvét követve próbáltunk a munkáltatóra nyomást gyakorolni, aminek ugye nem lett ugyanúgy eredménye. Utána a sztrájkbizottságot, hogy megalakítottuk, innentől kezdve a sztrájkbizottság vette át a makói gumipari szakszervezet szerepét, és a sztrájkbizottság már csak a követelésekről képes, illetve hajlandó tárgyalni. Jogilag ez másképp nem lehetséges. Tehát itt ugye, ami a sztrájk folytonosságát és ugye a folyamatos időtartambeli emelését eredményezte, az egyszerűen annyi, hogy a munkáltató ezt nem hajlandó megérteni, és folyamatosan próbálja azt a látszatot kelteni, hogy ő érdekelt a kollektív szerződés tárgyalásában, ami egyébként nincs így, ő csak az időt próbálja húzni, és a másik két szakszervezettel próbálják azt a látszatot kelteni, hogy ők egyébként érdekeltek a kollektív tárgyalásban, ami ismétlem jogilag értelmezhetetlen akkor, hogyha az egyik fél sztrájk követeléseket nyújtott be. Tehát itt már a diplomáciai ideje lejárt, itt már a nyomásgyakorlásnak van helye, ahol a munkáltató eldöntheti, hogy elfogadja a munkavállalóknak azon követelését, hogy ők ezután csak ilyen körülmények között hajlandóak dolgozni, avagy nem.
Meddig tartják fönn ezt a munkabeszüntetést, tehát hogyan terveznek?
Határozatlan idejű sztrájkról van szó, így gyakorlatilag nincsen tervünk arra vonatkozólag, hogy ez meddig fog tartani. Pont az a határozatlanságnak a lényege, hogy ugye eddig megpróbáltuk a fokozatosság elvét követve először a 2 órást, aztán a 8 órást és a 24 órás határozott idejű sztrájkokat, ami nem vezetett eredményre. Munkáltató gyakorlatilag nem hajlandó a sztrájk követelésekkel a sztrájkbizottságról tárgyalni. Egyfolytában azt a lemezt rakja vissza, hogy ő a kollektív szerződést akarja megkötni, és a kollektív tárgyalásokban érdekel. Ami viszont értelmezhetetlen egy ilyen jogi helyzetben. Tehát nem tudok önnek válaszolni arra, nem tudjuk, hogy meddig fog ez a dolog tartani, határozatlan idő, hát ameddig egyik fél azt nem mondja, hogy most akkor leszeretné zárni munkáltató, ugye az, hogy akkor elfogadja a sztrájkköveteléseket, vagy pedig a másik fél kifullad, nem tudok önnek erre időpontot mondani.
Radics Gábort, a Gumipari Szakszervezeti Szövetség elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több kárbejelentés érkezett a decemberi horvátországi földrengések miatt a magyarországi biztosítókhoz, mint a horvátokhoz. Ennek oka, hogy téli szomszédunknál kevesebben biztosítják lakásukat, és a földrengés nincs benne az alapbiztosításokban, mondta az Inforádiónak Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
Nem csak sok rengés volt, de nagyon erősek is, köztük egy 6,4-es erősségű földrengés Petrinja térségében. Ez komoly károkat okozott mind Magyarországon, mind Horvátországban. Az összesítések most pillanatnyilag úgy néznek ki, hogy a véglegesnek mondható statisztikák szerint a károk száma meghaladja a 8700 darabot, és erre a biztosítók már kifizettek közel 830 millió forintot, vagy pedig elkülönítették a tartalékaikban a kárbejelentésekre esedékes összegeket. A Horvát Biztosítási Szövetségtől kapott adatok szerint Horvátországban csak 7430 bejelentés volt. Igaz, hogy az ezekre kifizetett kárösszegek több mint 10 milliárd forintnyi nagyságrendet tettek ki, és még legalább ennyit különítettek el a társaságok a további kifizetésre. Ez pedig, hogy ilyen kevés darabszám abból adódik, hogy Horvátországban viszonylag alacsony a lakásbiztosításoknak az aránya. Nagyjából az ingatlanoknak a 30%-a rendelkezik lakásbiztosítással, ráadásul ezeknek a biztosításoknak a jelentős részében nem foglaltatnak benne a földrengések által okozott károk. A horvát szövetség olyan 140 ezer olyan szerződésről tud, amely térít földrengések után is. Nemzetközi összehasonlításban is viszonylag kedvező a magyar lakásbiztosítási penetráció, a lakásbiztosítottsági arány a maga 72-73%-ával. Lényegében ennek a magas biztosítottságnak is köszönhető, hogy már az egyszerűbb lakásbiztosítások is igen széles körű fedezetet tudnak vállalni, így az elemi károkra és a földrengésekre is, tehát az egyszerűbb lakásbiztosításokban is már benne van a földrengések okozta károkkal szembeni biztosítás.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy az előzetesen közölt 1,1%-kal szemben 1,4%-kal nőtt a magyar gazdaság az elmúlt év utolsó 3 hónapjában. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mondjuk a részleteket. Az előzetesen közölt 1,1%-kal szemben 1,4%-kal nőtt a magyar gazdaság az elmúlt év utolsó három hónapjában a harmadik negyedévhez képest a Központi Statisztikai Hivatal részletes adatai alapján. A portfólió elemzője elmondta, hogy a vártnál nagyobb növekedés miatt az éves visszaesés is kisebb lett, vagyis összességében 5%-kal zsugorodott tavaly a magyar gazdaság. Sipos Ildikó kérdezte Hornyák Józsefet.
A magyar gazdaság igen jól teljesített a tavalyi év végén, ugye már az 1,1%-os negyedéves alapú növekedés is egy meglepetés volt az elemzőknek, hiszen sokan azt gondolták, hogy a magyar gazdaság újra gyengébb teljesítményt fog mutatni, tehát ugyanúgy, ahogy a járvány első hullámában tavasszal visszaesett, arra lehetett számítani, hogy a második hullámban is egy kicsit gyengébb formáját mutatja. Noha akkor a visszaesésre senki sem számított, mint az első hullámban, de azért egy kisebb gyengülés benne volt a pakliban. Ezzel szemben ugye nem elég, hogy nőtt a magyar gazdaság, hanem még gyorsabban is növekedett a második becslés szerint, mint ahogy a Központi Statisztikai Hivatal előzetesen közölte. Gyakorlatilag ebben a második becslésben azt láthattuk, hogy szinte mindegyik nemzetgazdasági ág hozzájárult a gazdaságnak a növekedéséhez. Ugye az ipari termelés különösen kedvezően alakult negyedéves alapon, leginkább a feldolgozóipar teljesítménye, a járműgyártás volt igazából a húzóerő, de a KSH adataiból az látszik, hogy még az építőipar is sikeresen profitált ebben az időszakban, csak nem 13%-os növekedést mutatott negyedéves alapon. Ugye a szakértők a szolgáltató szektortól várták a gyengébb teljesítményt, a visszaesést. Ugye bezártak a színházak, mozik, hotelek, éttermek ugye ennek az időszaknak egy részében. Ezzel szemben csak egy 0,1%-os, nagyon szerény mértékű visszaesést mért a Központi Statisztikai Hivatal, ez gyakorlatilag stagnálás. Ez annak köszönhető, hogy a szolgáltatások is azért egy elég heterogén ágazat, tehát hogyha a szálláshely szolgáltatás nagyon jelentős mértékben vissza is esett, azért a pénzügyi tevékenység, pénzügyi biztosítási tevékenység, illetve az IT szolgáltatások is növekedni tudtak, hogy ezek valamennyire ellensúlyozták a visszaesést.
Egyébként ez a fölfelé módosított adat, ez az év egészére nézve korrigálja az év egészére mért 5,1%-os GDP visszaesést?
Így van, a korábbi 5,1%-kal szemben jelenleg 5%-os visszaesést mutat a magyar gazdaság 2020 egészében. Ez egy kismértékű változás, ugye nagyon nagy mértékben már nem lehetett várni, hogy a 2020-as évben módosulnak az adatok, de ez is azt mutatta, hogy azért a 2009-es világgazdasági válsághoz képest, amikor 6,6%-kal esett vissza a gazdaság, egy kisebb mértékű, noha továbbra is drasztikusnak mondható visszaesésen mentünk keresztül, és úgy tűnik, hogy a gyenge bázis hatására, illetve a gazdaság újraindulása miatt majd a második negyed évben, második fél évben inkább jobb számokat fogunk látni az idei évben, és ennek hatására megindul a gazdaságnak az erősebb kilábalása is.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A világgazdaság mai számában a hódmezővásárhelyi busz ügy viszontagságaira próbálják felhívni a figyelmet. Itt van a cikk szerzője, Hekker Flórián, a világgazdaság főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok! Miről szól ez az egész történet?
Jó reggelt, én is üdvözlöm a hallgatókat. Két fő szála van ennek a történetnek. Az egyik az a Volánbuszhoz kapcsolódik. Ők 2019-ben nyertek egy közszolgáltatási szerződést, ami egészen 2023 végéig szól, tehát elméletileg a Volánbusz addig végezheti a személyszállítási feladatokat, ez alapján a szerződés alapján hódmezővásárhelyen. Viszont tavaly történt egy koncepcióváltás a közlekedés szervezésében, és erre újra kiírt egy pályázatot a hódmezővásárhelyi önkormányzat, amelyet egy másik társaság nyert meg, a Jovány Busz Kft. Ők két évre kaptak jogosultságot. A Volánbusz és a Joványbusz nem ugyanazokon az útvonalakon közlekedtet járatokat, mert eltérő menetrende és eltérő útvonalakkal dolgoznak, de most a jelenlegi helyzet mégiscsak az, hogy két cégnek van érvényes közszolgáltatási szerződése, és ők most párhuzamosan közlekedtetnek buszjáratokat Hódmezővásárhelyen. A másik szel az pedig valamilyen furcsa okból kifolyólag a BKV is ebbe az egész halmozati helyzetbe belekeveredett azzal, hogy a Hódmezővásárhelyi polgármester és a Joványbusz Kft-nek a tulajdonosa is azt állította, hogy a BKV buszokat adott Hódmezővásárhelyének, és ezekkel a buszokkal sikerült elindítani március 1-én a szolgáltatást, mert ugye a Joványbusznak a flottájából két busz nem kapta meg a közlekedési hatóságnak az engedélyeit. Viszont a BKV erről egyáltalán semmit nem tud, és ők határozottan cáfolták azt, hogy ők bármilyen járművel vagy busszal Hódmezővásárhelyen közlekednének. Azért is lenne egyébként furcsa, mert hogy azt azért napi szinten hallani, hogy a BKV buszállomány az kapacitás problémákkal küzdik Budapesten is, és így nagyon furcsának tűnt, hogy akkor hogyan van arra mégis erőforrása, hogy egy 200 kilométerrel arrébb lévő település tömegközlekedési nehézségeit orvosolja.
Ki tudta defogózni az ügyet akkor, hogy mi lesz a konklúziója?
Igen. Tehát a konklúzió az, hogy valószínűleg a Volánbusz és a Hódmezővásárhelyi önkormányzat között lesz egy jogi vita, ez valószínűleg bíróság elé fog kerülni, ugyanis a Hódmezővásárhelyi világossá tette, hogy ők nem fizetnek tovább a Volánbusznak, viszont a Volánbusz 2023-ig a szerződés értelmében szolgáltat Hódmezővásárhelyen, a BKV pedig egyértelművé tette, hogy itt valamilyen téves információ került be a rendszerből, hogy semmilyen busz nem adtak Hódmezővásárhelyre. Amit megtudtunk, az az, hogy itt valószínűleg arról van szó, hogy egy köztesztéktől bérel buszokat a Joványbusz Kft., amelyek valamikor a BKV állományában futhattak, de hogy ez mikori, ezt pontosan nem sikerült megfejteni, az biztos, hogy a BKV semmilyen busz nem adott Hódmezővásárhelyen.
A kesze-kusza-ságon kívül érte bármifajta anyagi kár Hódmezővásárhely önkormányzatát?
Hát ez a jövő kérdése, mert jelenleg az a helyzet, hogy mivel mind a két társaság érvényes szerződés alapján szolgáltat Hódmezővásárhelyen, ezért mind a két társaság beszámláz ugyanarra a feladatra Hódmezővásárhelyen, az pedig a jövő kérdése lesz, hogy egyébként ezeket tudják érvényesíteni ezek a cégek az önkormányzat felé vagy sem. Amennyiben igen, akkor előfordulhat az a helyzet, hogy Hódmezővásárhelyen ugyanarra a feladatra két cégnek is teljesít, ha pedig nem, akkor nyilván nem fogja érni semmilyen kár a Hódmezővásárhelyeket.
A témáról bővebben is olvashatnak a Világgazdaság mai számában, Hekker Flórián ennek a VG főmunkatársának pedig köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tizenhat perccel ezelőtt beszéltünk utoljára Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével, aki ismét itt van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó napot kívánok! Mi történt ez idő alatt a béten?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Nagyon nagy fordulat nem történt egyelőre a magyar részvénypiacon. A Bux Index most is 0,2%-os pluszban van, vagyis egy picit talán alább hagyott a nyitást követően látott lendület, de továbbra is erősödik a részvénypiac. A vezetőpapírok felemás teljesítményt mutatnak, most a Richter és a Magyar Telekom, ami gyengül minimálisan 0,2%-0,1%-kal. A MOL viszont továbbra is kifejezetten erős 0,8%-os erősödésével, az OTP pedig 0,3%-kal áll a tegnapi záróárfolyama felett jelenleg.
Változott-e a forint árfolyama?
A forint tovább tudott erősödni az elmúlt percekben, a 364-es szinttől próbál most eltávolodni, most éppen 363 forint 60 fillérnél jár az euró jegyzése, ez 0,2%-kal marad el a tegnapitól, és ahogy nemrég beszéltünk róla, ezzel még továbbra sem jelenthetjük ki azt, hogy eltávolodna a veszélyzónától a magyar deviza, ha a következő napokban tovább gyengülne a hét elején és a múlt hét második felében látott gyengülési hullám után a forint, akkor ismét célkeresztbe kerülhetne a 370-es történelmi csúcs az euró-forint árfolyamban. Egyébként a mostani erősödés egy picit várható is volt, hiszen az elmúlt napok gyengülése után már érett egy korrekció a forint árfolyamában.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.